saját magukhoz való kapcsolódástól, így a falu dolgaihoz való kapcsolódásig, így nyitjuk a tematikát. Az a tervünk, hogy itt az első 4-5 foglalkozáson egy ilyen portré készüljön a gyerekekről, tehát amit ők magukról is készítenek, tehát ilyen papír alapon, az rávezet egy picit, hogy hogyan lehet szerkeszteni, összeállítani anyagokat így az ifi hírmondóba, de az még magukról készül el, úgyhogy hogy abba is használunk majd fotót is, de rajzolni is lehet, tehát hogy megnézni így a technikai eszköztárat, és mondjuk így a saját maguk kis portfóliójának az összeállítására használjuk először, és aztán a filmen is úgy haladunk, hogy ezt a portrét így sokféle oldalról így építgetjük, és különböző filmes feladatokon keresztül fog ez így összeállni, úgyhogy valószínű, hogy májusban tudjuk majd azt a munkát elkezdeni, amikor már kifele is nyitunk, és akkor elkezdjük azt megtanulni, hogy hogyan interjúzunk, mire kell figyelni, hogy tudják, milyen kérdéseket állítunk össze. Egy csomó szerepjátékot fogunk szerintem játszani, meg ilyen drámás játékokat.
Milyen
És
intenzitású ez az együttlét, tehát hogy hetenként, két hetenként?
havonta 3 alkalmat terveztünk, és biztos, hogy lesznek majd, főleg a feldolgozás idején, tehát az anyag lesz ugye a tervezés, az anyaggyűjtés, meg az anyagok feldolgozása, akkor biztos, hogy lesznek majd ilyen plusz alkalmaink.
Eszközöket tekintve ez egy nagyon komplikált dolog, vagy nagyon egyszerű eszközöket használtok, tehát valójában ha valaki ebbe a dologba bele akarna tanulni, akkor meg tudja viszonylag egyszerűen valósítani nagy beruházások nélkül is.
Mi egy ilyen profi kamerát fogunk venni, ami a média műhelyé lesz. Különféle mikrofonokat fogunk, tehát ilyen csiptethető mikrofont, térmikrofont,
És a telefonokat, a gyerekek
márványokat.
telefonjait használjátok majd
És
ezek a...
persze, az egy nagyon fontos szempont volt számunkra, hogy az önállóságukhoz az is hozzájárul, ugye, hogyha minél jobban be tudjuk vonni a telefonjaikat. Tehát olyan applikációkat használni videóvágásra, vagy ilyen stop motion-öket is fogunk készíteni,
Mi?
mikor filmkockákat fűzünk össze, és úgy lesz belőle egy mozgókép, tehát, hogy és akkor azzal is ilyen történeteket is lehet így akár egy-egy ügynek ilyen felhívó kis filmecskét készíteni. De
Nagyon izgalmas. Van-e még, ami ilyen alapvető fontosságú, mert jó
hát
lenne abban maradni, hogy majd visszatérnénk erre?
ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az, hogy tulajdonképp ezzel a Web TV-vel bevezetjük ezt a rendszeres híradást a falu szervezeteiről. Hát ezt a gyerekek fogják ugye végezni, a gyerekek fogják meginterjúvolni a képviselőket, a polgármestert, a szervezetek vezetőit, vagy tagjait, tehát majd ez elválik, hogy éppen kinyilatkozik, de hogy az a tervünk, hogy egy ilyen, hát majd meglátjuk, hogy havi rendszerességgel tud ez működni, vagy mondjuk
Már
másfél-két
hogy
hónapra,
bemutatókat, amikor
de
tart,
hogy
arra
egy
gondolsz.
igen, ilyen, tehát hogy az adások ilyen összefoglaló jellegűen a falu történéseiről is szólnának, és akkor, hogyha van egy-egy ilyen nagyobb falu esemény, akkor arról is tudósítani, tehát egy ilyen híradóféleséget állítanánk össze, és akkor emellett készülnének olyan anyagok is, ami meg a gyerekekről szól, tehát de a gyerekek által ugye a faluról is, hiszen ők ott élnek. Szóval
Ez
szerintem
egy
nagyon sok.
sajátos nézőpont lesz mindenképpen.
Igen,
Hát az
igen.
embernek kedve lenne Kölkedinek lenni, hogy belelásson, vagy részese legyen ennek a folyamatnak. Krisztom, maradjunk abban, hogy jó lenne visszatérni egy-két hónap múlva, amikor kibomlik már egy kicsit, vagy rügyezik ez a dolog, hogy most ilyen tavaszias természeti példát mondjak, ahogy látszik, és hát lehet, hogy akkor már a gyerekek is esetleg megszólaltathatók, hogy mit jelent ez neki. Szóval, hogy jó lenne visszatérni erre, mert nagyon izgalmas.
Jó. Az ifjírmondóról arról nem mondtam, hogy hát ebben az első számban, ugye még én is nagyon sok mindent írtam, de hogy az a célunk, hogy ez fél évente meg tudjon jelenni, és akkor ez a kis újságíró csapat ez folyamatosan készítsen anyagokat, tehát ugyanúgy, ahogy a filmmel készülnek anyagok, ők írásban és fotodokumentációval így gyűjtik az egyes témákról az anyagokat, és akkor fél évente nyomtatásban így megjelenik, és minden háztartásba eljuttatjuk. Most is ezt tettük egyébként, mert nagyon sok
Milyen
mindenki
reflexiója volt ennek?
nagyon örültek neki. Sokan megkérdezték, hogy mivel tartoznak érte, hogy fizetni kell-e, és akkor mondtuk, hogy nem. És hogy az a cél, hogy ezt teljes egészében a gyerekek tanulják meg, tehát írni, szerkeszteni, egy minimális ilyen grafikai munkát elvégezni. Tehát van grafikus kollégánk, aki segíteni fog ezekben a számokban, hogy megszülessen, de ő is tart nekik majd
Ő is át
foglalkozásokat.
akarja adni a kezdeményezést az érintőknek.
Igen. Tehát, hogy valahol az lenne a cél, ha nem is egy év alatt, de hogy folyamatosan így ebben is gyarapodjanak, hogy aztán így önállóan is el tudjanak készíteni egy ilyen lapot.
Tiszta, nagyon köszönöm, ez nagyon izgalmas. Visszatérünk erre mindenképpen, jó?
Oké.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Gyakran természetfilmeket, ha látunk, nyilván sokan találkoznak ezekkel, az óceánokon lehet látni, hogy óriási ilyen szemét úszó tömegek vannak, és ezeknek a forrása, mi forrásai mi emberek vagyunk. Nyilvánvalóan a tengerhajók is mindenféle másból erednek, de
a szárazföldet átszelő folyók is nagyon gyakran ilyen szemét és műanyag szigeteket képeznek. No, ezzel foglalkozik a PetCupa Egyesület. Már, ha jól emlékszem, múlt évben volt 10 éves a fennállásuk, és egy pár héttel ezelőtt bemutattunk egy könyvet is, amit a PetCupa kapcsán összegyűjtöttek tapasztalatokat, és másoknak is szeretnék átadni. Most lesz viszont a közeljövőben az ifjúsági PetCupa versenye, és erre az ifjúsági PetCupára lehet jelentkezni. Ez az apropója mostani beszélgetésünknek. Jó napot kívánok, Bőm Sára főszervezővel beszélgetek. Ez itt Csokolom. Haló?
Ma hallgatókat.
Jaj, csak én nem hallottam, de reméljük a hallgatók hallották. Szóval nagyon örülök, hogy beszélünk. Mi a legfontosabb itt? Az, hogy van már egy ilyen speciális ágazata is a csapatnak, akik az ifjúsági táborokat szervezik. Ez úgy látszik, különbözik a más korosztály vagy a vegyes korosztályú táboroktól, ugye?
Hát azt érdemes tudni, hogy igazából mi fiatalokkal folyamatosan foglalkozunk, és folyamatosan van lehetőségük bekapcsolódni, és igyekszünk iskolákba is elvinni szemléletformáló programokat. És amitől ez különleges, hogy ifjúsági PetCupa és eltér valóban a több ilyen nyári rendezvényünktől, az az, hogy ide középiskoláskorú fiatalokat várunk csapatokban, egy tanár kíséretével 6 fős diákcsapat tud nevezni hozzánk, és ez kifejezetten igen nekik szól, és köréjük, rájuk építjük a programot. Ezt 2 évvel ezelőtt tudtuk először megrendezni, és akkor is azt tapasztaltuk, hogy szerették, akik eljönnek hozzánk, úgyhogy most nagyon örülünk, hogy erre újra lehetőségünk van.
Nem kell nagyon édesgetni, nagyon csalogatni a diákokat, jönnek maguktól?
Az a szerencsénk, hogy jönnek egyébként, tehát a nagy rendezvényeken is nagyon sok családi csapat jött, akik hozták a gyerekeket.
És nyilván ők megviszik a hírét ennek a műfajnak.
Igen, szerencsére, és belőlük ki is alakult az úgynevezett utánpótlás, vagyis ÁP csapatunk, aki kifejezetten ilyen középiskoláskorú fiatalokból állnak. Úgyhogy szerencsére azt látjuk, hogy igen, ez a generáció érdeklődik és aktívan szeretne tenni.
Július 2. felében, azt hiszem 20 és 25-e között lesz ez az ifjúsági verseny. Mi az, amit itt tudni kell? Tehát miről szól ez az ifjúsági PetCupa?
Igen, köszönöm. Július 20 és 25 között tartjuk, és a Tisza mentén fogunk evezni, illetve a folyót tisztítani, folyóról hulladékot gyűjteni, és amellett, hogy egy ilyen természetvédelmi akció, és aktívan teszünk, jobbítjuk a természet, a környezetünket, amellett nagyon sok szemléletformáló programmal készülünk. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a fiatalok találjanak kortárs kapcsolatokra, és megismerjék egymást, illetve nagyon sok tevékenysége van a PetCupának, ami őket is megszólítja, a tanárokat is megszólíthatja, úgyhogy annak is szeretnénk teret adni, hogy ők megismerkedjenek a tevékenységeinkkel, és az ehhez kapcsolódva, hogy említette az elején a könyvvel is, amiket így a tapasztalatokból összeraktak a kollégák, összeraktunk. Úgyhogy erre is van lehetőség, és az egészet pedig szeretnénk, ha egy nagy kaland lenne, és közösségi élmény mindenkinek. Úgyhogy egy ilyen egyhetes, reméljük, hogy önfelett kikapcsolódás lesz, ahol azt élheti meg mindenki, aki eljön és csatlakozik hozzánk, hogy aktívan tehetnek egy közösségben a környezetvédelemért, ami azt is jelenti, hogy nincsenek egyedül ebben a harcban, ha harcnak hívjuk, szóval, hogy egy ilyen közösségélményt is adjunk.
Ha jól értem, akkor itt, hogyha már feltételei vannak a nevezésnek, és verseny lesz, vagy valamilyen szelekció, hogy kiindulhat, akkor több csapatra számítanak, mint amennyit természetesen, ami áttekinthető, és akik ezt a mostani akciót ezt megcsinálnak. Magyarán, hogy nagyobb lesz az érdeklődés, mint amennyi a befogadó képessége ennek az ügynek most, ha jól értelmezem, ugye?
Hát van egy ilyen reményünk, igen, hogy sokakhoz eljutott már a PetCupa híre, és sokan hallottak rólunk, és szeretnének csatlakozni, úgyhogy ehhez találtunk ki egy ilyen játékos feladatsort, igen, ami alapján egy minél változatosabb csapatot tudunk összerakni igazából, és igen, ez áll egy nagyon gyorsan kitölthető regisztrációs lapból, amit március 23-áig tudnak a jelentkezők kitölteni, és akkor arra még egy hetet adtunk, hogy vannak a játékos feladatok, és akkor azt legkésőbb március 30-ig tudják nekünk elküldeni, és igen, az a reményünk, hogy ezt sokakat megszólítunk, és sokan kitöltik, és jelentkeznek, és így is megismerkednek a munkásságunkkal, a tevékenységünkkel, és ha úgy alakul, hogy esetleg van, aki nem tud bekerülni, akkor is van lehetőség arra, hogy máshogyan, de önkéntesként más rendezvényekbe bekapcsolódjon, szóval érdemes szerintem...
Meg korosztályból is, mert úgy tudom, hogy 18 éves korig próbálják meg ezeket a csapatokat összeállítani.
Igen, ez középiskolásoknak szól, igen, 14 és 18 év közötti fiataloknak.
És számíthatóan lesznek a vegyes korosztálynak, családoknak, amit ön a beszélgetésünk elején említett, vagy más korosztályoknak is hirdetett petkupák, tiszai petkupák az idén is, ugye?
Igen, köszönöm a kérdést. Van ezen kívül még három petkupánk, ami családoknak és céges csapatoknak szól, a Tiszatavon, a Felső-Tiszai régióban és a Bodrogon várható júniustól szeptember közepéig vannak ezek az időpontok, és oda lehet jelentkezni családdal, ami azt jelenti, hogy a fiatalabbak, vagy akik már betöltötték a 18. életévüket, ők tudnak oda jönni, igen. Ha nem önkéntesként szeretnének máshova csatlakozni, akkor ott vannak lehetőségek.
Ismét lesz ifjúsági petkupa, erről beszélgettünk Böhm Sárával, március 23-áig. Még azt, hogyha elmondaná, hogy hol találnak ezzel kapcsolatos felhívást, vagy hol keressék azt a jelentkezési lapot, az érdeklődők.
Igen, köszönöm. Egyrészt a Petkupa honlapján, petkupa.hu, ott rögtön szembe is jön a felhívás az ifjúsági Petkupával, illetve folyamatosan adunk mindenféle hírünkről, tevékenységünkről hírt a közösségi média felületeinken, a Facebookon és az Instagramon.
Tehát a keresőbe akkor be kell írni, hogy Petkupa, és rátalálnak az ifjúsági petkupára. Nagyon
igen,
szépen.
Igen, de az URL-ünk is egyszerű petkupa.hu, úgyhogy úgy megtalálnak minket.
Köszönjük szépen Böhm Sárának. Sok sikert kívánunk az eseményről, de majd nyáron még biztos fogunk tudósítani ezekről. Kezicsokonom viszontlátásra.
Köszönjük szépen, várjuk Önöket. Köszönjük.
Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Somebody's broken heart and washed out of fear.
civil rádióban rendszeresen foglalkozunk a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium kutatásaival, fejlesztéseivel. A következő percekben társadalmi hatásmérésről fogunk majd beszélgetni Kaderják Anitával, hatásmérés szakértővel az ELTE Innovációs Központból. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a civil rádióból.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Egy kutatócsoport alakult, tehát társadalmi hatásmérés kutatócsoport. Ennek a neve, milyen célra jött létre ez a kutatócsoport?
Arra a célra jött létre ez a kutatócsoport, hogy ez a kutatásra segítsünk ránézni egyrészt a civil szervezeteknek a saját hatásukra, hogy hogyan fejtenek ki ők hatást, segítsünk nekik megmutatni ezt a hatást, másrésztről pedig a befektetői oldal is fontos, tehát hogy nekik valamilyen fogódzót tudjunk nyújtani ezekkel.
Hogyan lehet a hatást mérni? Ez mindig kényes terület bármilyen projekt megvalósítását tekintve, hiszen az indikátorokat hozni kell, de a társadalmi hatásmérés azért mégis egy összetettebb folyamat, szóval milyen eszközök állnak a rendelkezésre ebben a témakörben?
Az egyik ilyen gyakran hallott dolog, amit én gyakran hallok, az az, hogy nincsen módszer a társadalmi hatásmérésre. Igazából van sok módszer, sok valid módszer szerintem, és bizonyos helyzetekben meg kell találni, hogy melyik a leginkább érvényes. Mi úgy hívjuk, amit mi fejlesztünk, azt a módszertant, hogy hatásmenedzsment. Ez kicsit tágabb, mint a mérés, és ez a hatás tervezéssel kezdődik. Ezt egyáltalán nem mi találtuk ki, most mi nem arra törekedtünk az ELTE-n vagy a TINLAB-ban, hogy a spanyol viaszt feltaláljuk, hanem meglévő módszertanokra építünk. A hatástervezésnek például az ilyen nemzetközileg elterjedt módszertan az a Theory of Change, vagy hatáslánc módszer. Mi ezt használjuk, ezzel alapozzuk meg a folyamatot, és szerintem ez igazából a kulcsa minden hatásmérésnek, hogy először legyen a szervezeteknek egy nagyon tiszta elképzelése arról, hogy ők hogyan fejtenek ki hatást, mi az a cél, amit el szeretnének érni. És nagyon fontos része ennek az is, hogy ezt validáljuk azokkal, akiket érint a tevékenysége egy-egy szervezetnek. Tehát mi mindig úgy dolgozunk, hogy bevonjuk azoknak is a véleményét, azoktól is információt gyűjtünk, nem csak akik egy szervezetben vannak, vagy társadalmi innovációt csinálnak, hanem magával a célcsoporttal is. Úgyhogy ez az első lépés, és aztán pedig a mi programunkban alapszintű méréseket, ahogy te is mondtad, indikátorokat mérünk, és mi abban is segítjük a szervezeteket, hogy hogyan tudják ezeket beépíteni a saját stratégiai döntéshozatalukba és a kommunikációjukba, hiszen most már ez is nagyon fontos a mai világban.
Tehát itt alapvetően szemléletépítéséről van szó, nem pedig csak arról, hogy egy projekt lezárulta után, megnézzük visszatekintve, retroperspektívikusan, hogy hogyan valósult meg a projekt, hanem már, vagy egy-egy ilyen fejlesztés, hanem már a megvalósítás közben folyamatosan önreflexív módon igyekszünk ezeket gyűjtögetni.
Pontosan, sőt, a hatástervezést akkor is érdemes elkezdeni, amikor még mielőtt bármit megvalósítanánk. Tehát, hogyha elég tudatosak vagyunk, vagy már van egy ilyen szemüvegünk, akkor még mielőtt az első téglát letennénk, érdemes egy ilyen hatástervezés szemüveggel végig gondolni azt, hogy mit és miért is akarunk csinálni. De a folyamat közben is tudjuk használni. Mi most két szervezettel együtt dolgozunk, hogy teszteljük ezt a módszertant. Az egyik az Edison Platform by Bridge Budapest, a másik a Szimfónia Alapítvány, és ők mind sok-sok éve működnek, és most kifejezetten azért működnek együtt velünk, hogy újra ránézzenek a szervezetük működésére, és azért, hogy elkezdjenek mérni. Tehát több ponton is be lehet vezetni ezt a fajta szemléletet egy szervezetbe, de pontosan úgy, ahogy mondta, érdemes ezeket újra és újra elővenni, ránézni a saját hatástérképünkre, megnézni, hogy még aktuális-e, azok-e a prioritások, amik tavaly voltak. Úgyhogy ez egy folyamat, pontosan.
Na jó, de a civil szervezetek erre azt mondják, hogy sokszor arra sincs kapacitásuk, hogy a programokat megvalósítsák, nemhogy még, hogy külön gondoljanak a hatásmérésre is. Hogyan lehetne őket ösztönözni, vagy egyáltalán meggyőzni őket arról, hogy de ezzel érdemes foglalkozni, és nem is akkora erőráfordítás ez, mint amire először gondolnak?
Hát igen, ezt mi is gyakran halljuk, és teljesen jogos, hogy túlterheltek a szervezetek. Mi direkt azért egy ilyen nagyon alacsony küszöbű programot rakunk össze. Igazából ez egy 5 hónapos együttműködés, amiket mi csinálunk, amiben igazából ezt az egész hatásmenedzsment folyamatot, tehát a tervezést, a mérési indikátorok meghatározását és az adatgyűjtés elindítását, és ennek az ilyen fenntarthatósági szervezetbe beépülési lábát is végigvisszük, és csak olyan eszközöket használunk, amiket, hogyha mi elmegyünk, akkor a civil szervezetben dolgozók is nagyon egyszerűen fognak tudni használni. Tehát mi nem megyünk tovább egy Google Sheet használatnál, vagy ilyesminél, kifejezetten ilyen könnyen elérhető eszközöket nyújtunk. És igazából a perspektíva pedig az, hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, és kialakul ez a szemlélet a cégben, és már pár éve gyűjt adatot, akkor ezekre az alapokra rá tud építeni egy olyan nagy hatásmérési modellt, amit viszont már a szervezeten belül valószínűleg nem fog tudni megvalósítani. Hogy hogyan lehet rávenni őket? Hát szerintem egy sokkal hatékonyabb működést el lehet érni azzal, hogyha valaki erre rááldoz egy kis energiát, hogy átgondolja a legfontosabb dolgokat, elkezdje mérni, tényleg úgy megcsinálva, hogy ez ne legyen sok plusz adminisztrációs teher. De hát nem nekünk kell szerintem őket motiválni, hanem a főleg finanszírozói oldalról azért nagyon nő a nyomás azon, hogy a szervezetek hogyan tudják megmutatni a saját hatásukat. És ez a Theory of Change, amivel mi dolgozunk, az az EU-s ilyen pályázati nyelvezetben is visszaköszön, és szerintem az is elég ismerős a szervezetek számára, úgyhogy nincs más út lassan, mint mérni a hatást.
És aztán ezeket az eredményeket nagyon jól fel lehet használni, akár a kommunikáció, vagy a diszemináció különböző felületein is, és ezzel a szervezetek biztosan szívesen élnek is.
Abszolút, abszolút. Hát amikor mi elkezdünk egy ilyen folyamatot, vagy együttműködést, akkor mindig az az első kérdés, meg csináltunk egy nagy online lekérdezést is civil szervezetek körében a kutatás elején, hogy ők hogy állnak a hatásméréshez, hatásmenedzsmenthez, és ugye mindig ez az első kérdés, hogy miért készül a hatásmérés, és az ott a fő indokok között mindig ott van az, hogy mert jól szeretnénk kommunikálni, és miért szeretnénk jól kommunikálni, hogy finanszírozást tudjunk szerezni, meg stabilan tudjunk működni. Amellett persze nagyon fontos indok a belső is, tehát hogy lássuk azt, hogy hol tudunk javítani a működésünkön.
A jó bizonyítványt nem kell magyarázni, de mi történik akkor, hogyha a hatásmérésben kiderül, hogy valamit esetleg nem értünk el, vagy az adatok nem pontosan tükrözik azt, amit igazán el szerettünk volna érni. Szóval félnek ettől a szervezetek?
Hát igen. Igen, de hogy aki már belevág ebbe a folyamatba, az vállalja ezt a kockázatot, de hogy ahogy indul mondjuk nálunk a folyamat, a legelső ilyen személyes workshopon, abszolút ezzel is kezdjük, hogy mik a legnagyobb félelmeink itt a hatásméréssel kapcsolatban, és akkor rendszerint ezek jönnek, hogy nagyon nagy adminisztrációs teher lesz, nem lesz értelme a végén, úgysem megfogható, amit csinálunk, és hogy igen, hogy kiderül, hogy nem jó, amit csinálunk, de hogy jellemzően azok a vezetők, akik mondjuk már elköteleződnek, és azok a munkatársak, akik ebbe energiát fektetnek, ők azt állítják legalábbis magukról, hogy fel vannak készülve ezekre az eredményekre, de persze személyfüggő, hogy ezt ki hogyan tudja feldolgozni. Szerintem az nagyon pozitív, hogyha lehetőségként látjuk ezeket a helyzeteket arra, hogy javítsuk a működésünket, és hogyha nem, építjük tovább azt a kultúrát, ami szerint hibázni nem szabad.
És talán fontos része a folyamatnak az is, hogy olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amiket el tudunk érni közösen.
Persze.
Hogyan lehet hozzáférni, vagy nem tudom, hogy a kutatócsoport eredményeit hogyan lehet esetleg valamilyen módon elérni azok számára, akik érdeklődnek a hatásméréssel kapcsolatban?
Hát aki most ebben a pillanatban érdekel a kutatás, az ha felmegy a TINLAB honlapjára, ez a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium, tinlab.hu, ott a társadalmi hatásmérést, hogyha beírja a kutatások között, megtalálja. A kutatásunk viszont szeptember végével fog zárulni, és szeptemberben lesz egy nagyobb disszeminációs eseményünk az ELTE-n, ahol megosztjuk az eredményeket, az együttműködéseinkből esettanulmányokat fogunk készíteni, amik szintén publikusak lesznek, és publikációk is készülnek, de azokat mindig kevesebben olvassák. de ha valaki nagyon lelkes, akkor majd azokat is megtalálja. Ha valaki pedig most ebben a pillanatban nagyon érdekel a kutatás, akkor engem is nyugodtan keressen, megtalálja az elérhetőségemet a TINLAB honlapon.
Mik a legnagyobb kihívások ezen a területen, akár a kutatás tekintve, akár pedig hatásmérés tekintve? Személy szerint önnek mi az, ami igazán kihívást jelent ebben a kutatásban?
Hát nekem az jelent szerintem a legnagyobb kihívást, hogy én is fókuszban tartom a saját prioritásainkat, mert nyilván amikor elkezdünk szervezetekkel dolgozni, akkor ott sokfajta szervezeti probléma is kiderül, vagy sok